10. A osztály holokauszt megemlékező műsora következik. A műsorban részletek hangzanak el Jorge Semprún A nagy utazás című regényéből, melynek hőse nem származása miatt, hanem politikai fogolyként kerül a buchenwaldi koncentrációs táborba. A regény visszaemlékezéseiből született.
Nem tudhatom, hogy másnak-e tájék mit jelent. Nekem szülőhazám itt elángoktól ölelt kis ország, messzeringó gyerekkorom világa. Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága, s remélem testem is majd e földbe süppedem. Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága, s remélem testem is majd e földbe süppedem. Itthon vagyok.
Négy napja és három éjszakája utazunk, mint a heringek olyan szorosan, könyöke az oldalamban, könyököm a gyomrában. Hogy mindkét talpát letehesse a vagon padlójára, fél lábra kell állnom. Hogy én letehessem mindkét talpam, és hogy egy kicsit ellazíthassam lábikráim izmait, ő áll fél lábra. Néhány centimétert nyerünk így, s felváltva pihenünk. Köröttünk fél homály, ziháló lihegés, ha valaki összeesik hirtelen, rémült lögdösödés. Amikor a vagon előtt leszámoltak bennünket, 120 férfit, végigfutott a hátamon a hideg, megpróbáltam elképzelni, mi lesz ebből. A valóság rosszabb. Hirtelen fulladozni kezd mindenki, senki sem bírja tovább, a fiúk hirtelen elájulnak, összeesnek, estükben másokat is magukkal rántanak, azok a testek tömege alá zuhannak, fuldokolnak, minden erejüket megfeszítve megpróbálnak kiszabadulni, de nem sikerül, vagy alig, torkuk szakadtából üvöltenek, azt ordítják, hogy mindjárt meghalnak, a szemúri fiúnak nyitva a szája, mint egy halnak, megpróbál minél több levegőt szívni a tüdejébe, fogja meg a kezemet, kiáltja egy aggastyán, beakadt a lábam, el fog törni, kiáltja az aggastyán. Kiürítették a lengyelországi zsidó táborokat, elszállították azokat, akiket már nem volt idejük kivégezni, vagy talán azt gondolták, hogy egy kicsit dolgoztatják még őket. Kemény tél volt a következő évtele. Láttam, hogyan érkeznek meg a zsidó vonatok, a lengyelországi táborokból kiürített zsidók. Majdnem 200-an voltak egy-egy lelakatolt vagonban, csak nem 80-nal többen, mint mi. Azon az éjszakán a szemúri fiú mellett meg sem próbáltam elképzelni, hogy mit jelenthet 200-an lenni egy olyan vagonban, mint a miénk.
A vonat megáll. Fukarulmért kékesfény úszik a pályaudvaron. Légiriadó előtti világítás. Ha este volt, s ha közel jutottak a bombázógépek, elaludtak a tábor fényei. Sötétben maradtunk, hallgattuk, hogy berreg a sötét többé-kevésbé távoli repülőgépektől. De olykor megesett, hogy a krematórium túl volt terhelve munkával. Ilyenkor, ha teljes erővel működött a krematórium, sűrű kavargó füsttenger közepette hatalmas narancsszínű lángok szálltak a magasba a krematórium kéményéből. Füstbe menni. Ez a kifejezés a táborokban született. Óvakodj a szárfűrertől, vadállat, ha valami baja támad veled, már mégis a füstbe. Az a fia revírben már az utolsókat rúgja, nem sokára megy a füstbe. Egy szóval lángok csaptak ki a krematórium négyszögletes kéményéből. Ilyenkor hallani lehetett a szolgálatos SS hangját az őrtoronyból. A hangszórók közvetítették a hangját. Krematórium Auschwitz, ismételte többször is. Krematórium eloltani, krematórium eloltani. Bizonyára dühítette őket, hogy el kell oltaniuk a tüzet a krematóriumban, csökkenni fog a teljesítmény. A sötétben ültünk, hallgattuk a hangszórót. Krematórium Auschwitz. Úgy látszik, mondta valaki, a lángok kicsapnak a kéményből. S vártunk, tovább vártunk a sötétben.
A német őr a rácsnak támaszkodott. Én közelebb léptem a rácshoz. Tegnap délután, kérdezem. Összerándul az arca, mereven néz rám. Micsoda? Kérdezi. Szolgálatban volt tegnap délután? Fogalmazom meg pontosabban a kérdést. Megrázza a fejét. Nem, mondja, nem vettem részt benne. Szótlanul nézzük egymást. És ha kijelölték volna? Nem válaszol. Mit is válaszolhatna? Ha kijelölték volna, erősködöm, akkor ott lett volna a kivégző osztagban? Tekintete, mint az üldözött vadé, nehézkesen lenyeli a nyálát. Agyonlőtte volna a bajtársamat. Nem szól. Mit is szólhatna? Holnap elmegyek, mondja. Hová? Kérdezem. Az orosz frontra? Á, mondom, ott majd meglátja, hogy mi az igazi háború. Rám néz, lehorgasztja fejét, fakó hangon beszél. A halálomat kívánja, mondja fakó hangon. Abban a mértékben, amennyire továbbra is német katona marad, a halálát kívánom. Azt kívánom, hogy lássam elfolyni a náci hadsereghez tartozó német katona vérét. Egyedül vagyok, egészen egyedül, mondja. Semmit sem tehetek, hogy széttörjem a magányát. Csak ő tehetne valamit ennek érdekében, de nincs hozzá akarat ereje. 40 éves, az élete kialakult már, felesége van és gyerekei vannak. Senki sem dönthet helyette. Emlékezni fogok a beszélgetéseinkre, mondja, és újra mosolyog. Tessék, mondja, tegye el emlékbe. S gyors mozdulattal két doboz német cigarettát dug át a rácson. Átveszem a cigarettát, elrejtem zubbonyomban. Ellép a rácstól, s újra mosolyog. Talán szerencsém lesz, mondja. Talán kikecmergek belőle. Azt kívánom, hogy pusztuljon el a német hadsereg, s hogy maga ússza meg. Rám néz, lehajtja a fejét, azt mondja, köszönöm. Megigazítja a puska szíját, és elmegy.
Április 13-a volt, a tábor megszűnésének napja. Az SS tisztek épülete előtt álltam, s két autó fékezett előttünk, és valószerűtlen leányok szálltak ki belőlük. Hajuk volt, az ajkukon rúzs, selyemharisnyájuk volt, s a selyemharisnyában láb volt, az ajak rúzs alatt eleven ajak, eleven arcuk körül valódi haj. Nevetgéltek, fecsegtek, mint egy kiránduláson. A lányok affektáltak, locsogtak, igazán megérdemeltek volna két jó nagy pofont. Csak hogy a kicsikék meg akarták nézni a tábort, azt hallották, hogy iszonyú, elképzelhetetlenül borzalmas. Meg akarták ismerni ezt az iszonyatot. De hiszen ez egyáltalán nem látszik olyan rémesnek, mondta ebben a percben az egyik lány. Megkeseredett számban a cigaretta íze, s elhatároztam, hogy mégis mutatok nekik valamit. Jöjjenek velem, mondtam. És elindultam a krematórium felé.
Talán eljött az ideje, hogy elmondjam a zsidó gyerekek történetét, halálukat a tábor főútján, a háború utolsó telének kellős közepén. Talán gőgből nem mondtam el senkinek sem a zsidó gyerekek történetét. Mintha ez a történet nem tartozna mindenkire, az égvilágon mindenkire, s elsősorban azokra a gyerekekre, akik ma 16 esztendősek. Hó fette a fákat, hó az utakat, s a karanténtáborban térdig jártunk a hóban. A lengyel zsidókat vasúti teherkocsikba zsúfolták, csak nem 200 embert egy vagomba, s ők hosszú napokig étlen szomjan utaztak a télben, a háború leghidegebb telében. Amikor a tábor pályaudvarán elhúztuk a vagonok tolóajtajait, semmi sem mozdult. A zsidók jó része álló helyzetben halt meg, elpusztult a hidegtől, az éhségtől. De a vagonban, a fagyott holttestek tömegében mégis akadt néhány zsidó, aki túlélte ezt is, aki élt még, haldoklott. Az egyik vagonban zsidó gyerekek csoportjára bukkantak, s a pályaudvar peronján, a hóban, a hóborította fák között egyszerre csak ott álltak a zsidó gyerekek, körülbelül 15-en, megdöbbenve néztek körül, az egymásra rakott holttesteket bámulták, melyek úgy hevertek egymáson, mint szállításra váró lehántott kérgű fatörzsek. Az SS legények az első percben, mintha zavarban lettek volna. Talán nem tudták, mit kezdjenek ezekkel a gyerekekkel. Körülbelül 8 és 12 év közötti gyerekek lehettek, bár némelyik, ijesztő soványságával és furcsa tekintetével aggasztjának is beillett volna. de az SS-ek az első percben nem tudták, mit kezdjenek a gyerekekkel, és egy sarokba terelték őket, talán hogy idejük legyen utasítást kérni, még a főúton végig kísérik a szállítmány néhány tucatnyi életben maradt felnőtt foglyát. Végül csak a 15 zsidó gyerek maradt a pályaudvar peronján. Az SS-ek erejük teljes tudatában érkeztek vissza, úgy látszik, pontos utasítást kaptak, vagy talán szabad kezet, talán megengedték nekik, hogy olyan módszerekkel gyilkolják le a gyerekeket, ahogy kedvük telik benne. Minden esetre erejük teljes tudatában érkeztek vissza, kutyákkal, harsányan nevettek, tréfás megjegyzéseket kiabáltak egymásnak, hahotáztak. Félkör alakba fejlődtek fel, s a főúton maguk előtt terelték a 15 zsidó gyereket. Emlékszem, a gyerekek ide-oda néztek, nézték az SS-eket. Eleinte bizonyára azt hitték, hogy egyszerűen a táborba kísérik őket, mint az imént az idősebbeket. De az SS-ek elengedték a kutyákat, és gumibotokkal ütlegelni kezdték a gyerekeket, hogy futásra késztessék őket, hogy a főúton megkezdődjék a vadászat, melyet ők találtak ki, vagy parancsba kaptak, s a gyerekek, akikre zuhogtak az ütések, s akiket téptek, cibáltak a körülöttük ugráló, ugatás és morgás nélkül lábukba kapó kutyák, idomított kutyák voltak, a zsidó gyerekek futni kezdtek a főúton a tábor kapuja felé. Ekkor talán még meg sem értették, hogy mi vár rájuk. Talán azt hitték, hogy ez csak az utolsó gyötrelem, mielőtt beengedik őket a táborba. S a gyerekek futottak, hosszú ellenzős sapkájuk fülükre csúszott, lábuk esetlenül mozgott, mint a rémálmokban, amikor az ember megfeszített erővel fut, és mégsem jut előre egyetlen lépéssel sem, s az a valami, ami a sarkadban van, mindjárt utolér, s az a valami, az a kutyafalka és az SS-ek, akik a zsidó gyerekek mögött futottak, hamarosan el is nyelték a leggyengébbeket, akik talán még csak 8 évesek, akiknek hamarosan ahhoz sem volt erejük, hogy mozogjanak, akiket feldöntöttek, eltiportak, földre vertek, s akik úgy feküdtek végig a főúton, mintha sovány, kificamodott testük megannyi útjelző karója volna a falkavadászat előrehaladásának, a falkáinak, mely rájuk zúdult és átgázolt rajtuk. S hamarosan ketten maradtak csak, egy nagy és egy kicsi. Az eszeveszett futásban mindketten elvesztették sapkájukat, szürke arcukban úgy csillogott a szemük, mint apró jégszilánk. A kisebb kezdett lemaradni, üvöltöttek mögöttük az SS-ek, és üvölteni kezdtek a kutyák is, megőrítette őket a vérszaga, s akkor a nagyobb gyerek lassított, hogy megfogja a kisebb kezét, aki tántorgott már, s néhány métert futottak így előre egyenesen, az idősebb gyerek jobb keze a kisebb gyerek balját szorította, míg csak a gumibotok ütése a földre nem terítette mindkettőjüket, együtt arcra zuhantak, s a két kéz mindörökre összekulcsolódott.
Amikor másodszor jöttél, mondja a hang, veled volt egy fiú. Hosszú szemüveges srác. Az a hosszú szemüveges srác Hans volt. Amikor megtámadtak bennünket az SS-ek, mondja a hang, az a hosszú szemüveges srác velük volt. Később nem találkoztál vele? Kérdeztem. Nem, mondja a hang. Azokkal a fiúkkal, akik az utóvédben maradtak, nem találkoztunk többé. Hans az utóvédben maradt. Azaz, hogy Hans nem maradt ott. Elhatározta, hogy ott marad. Ezt választotta. Nem akarok zsidó halállal meghalni. És amikor Michel megkérdezte, hogy hogy érted ezt, azt felelte, hogy nem akarok csak azért meghalni, mert zsidó vagyok. Azaz nem hajlandó elfogadni, hogy sorsa a testébe legyen írva. Ha már meg kell halni, nem akar csak azért meghalni, mert zsidó. Azt gondolta, hogy ez nem elegendő ok, illetve nem érvényes, nem eléggé érvényes ok a halálra. Úgy gondolta nyilván, hogy más okot kell találni a halálnak, vagyis annak, hogy megöljék az embert, mert ebben bizonyos vagyok, semmi kedve sem volt meghalni, csak is annak érezte szükségét, hogy adott esetben másfajta okot adjon a németeknek, ha meg akarják ölni, nem egyszerűen azt, hogy zsidó.
Ami Blochot illeti, ő beletörődött, hogy zsidó, mert rémült volt, az ajka fehér, és egész testében reszketett, amikor a Szufló utca közepetáján találkoztam vele, és csatlakoztam hozzá, és együtt igyekeztünk a 4. Henrik gimnázium felé. Azt hiszem másnap történt, minden esetre kevéssel azután, hogy Bloch sárga csillaggal jelent meg az osztályban, és mi mindnyájan jó franciák voltunk, utolsó osztályos francia gimnazisták, egyetlen egy magányos sárga csillag akadt csak közöttünk, a Bloché, és épp ezért annál feltűnőbb. Egy szóval másnap vagy két nap múlva a számtan tanár úgy vélte, hogy bizonyos megjegyzéseket kell ejteni a sárga csillagról, általában a zsidókról és a világ folyásáról. Bloch rám nézett, épp úgy mosolygott, nyugalmat erőltetett magára. De sem Blochnak, sem nekem, sem senki másnak nem jutott eszébe Le Clarec, elfelejtettük, hogy mindig s mindenütt akad egy breton, aki őrültségeket csinál. Le Clarec határozott mozdulattal kezébe vette az ügyet. Mindnyájan benne voltunk a breton fiú tervében. Mindenki benne volt, kivéve Pinelt természetesen. Pinel a megtestesült eminens volt, a maga teljes szörnyűségében mindig az első három diák közé került minden tantárgyban. Pinel kijelentette, hogy semmiben sem vesz részt, fel van háborodva a terven, így hát mindennek elmondtuk, azóta amennyire csak tellett tőlünk, elviselhetetlenné tettük az életét. A következő számtanórán, amikor Rablon belépett az osztályba, Pinel kivételével mindnyájan sárga csillagot viseltünk a mellünkön, s a csillag sárga alapján fekete betűkkel rikított. Zsidó. Bloch, meg kell mondanom, pokoli izgatott volt, alig hallhatóan azt morogta, hogy ez őrültség, Pinel pedig kihúzta magát, kidüllesztette a mellét, hogy látni lehessen. Ő nem visel sárga csillagot, ő aztán nem. Rablon szokása szerint, ahogy a dobogóra ért, villámló matematikusi pillantással sújtotta az osztályt, s tekintete hirtelen merevvé, üvegessé vált, leesett az álla, már csak görcsösen fel alá ugráló Ádám csutkáját láttam, a megdöbbent Rablont. Így állt, végtelenül hosszú ideig állt így, az osztályban tökéletes csend honolt, s Rablon végül mindenkit elképesztett. Pinel felé fordult, s harapós, sértő, kétségbe esett hangon lehorta, Pinel hápogott a megdöbbenéstől. Mindig különbözni akar a többiektől, Pinel, mondta. Magának sose jó az, ami a többieknek jó. És az óra végén szó nélkül elment, és egyhangú ordítás üdvözölte Le Clarec győzelmét, a győzelmünket.
Nem tudhatom, hogy másnak-e tájék mit jelent. Nekem szülőhazám itt elángottad a lelkis ország. Messzeringó gyerekkorom világ. Belőle nőttem én, mint patősből gyönge ága, és remélem testem is majd e földbe süpped el. Itthon vagyok.